Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Ignát Márka, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Az Egyesült Államok Irán fenyegetés ellenére is küld repülőgép hordozót a Perzsa-öbölbe, ezt az USA Védelmi Minisztériumának szóvivője jelentette be. Irán bejelentette, ha ez megtörténik, lezárja az öböl bejáratát. Tálas Péter külpolitikai szakértő szerint a két ország a pozícióit akarja erősíteni, a konfliktus sem Iránnak, sem a választásokra készülő amerikai vezetésnek nem jönne jól. Litovszky Balázs interjúja.
A konfliktusnak a kiváltók az alapvetően az iráni nukleáris program. Ugye a iráni nukleáris program miatt részben az Európai Unió, részben az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba, illetve szankciókat foganatosított Irán ellen. Legutóbb az EU decemberben 180 beutazást tiltott meg, tehát 180 iráni vezetőnek, illetve különböző állami cég vezetőjének a beutazását tiltotta meg. Az Amerika Egyesült Államok elnöke pedig december 31-én aláírta tulajdonképpen azt a költségvetést, amiben szerepel egy olyan tétel, hogy Irán ellen szankciókat vezetnek be, ami már az iráni kőolaj exportot is érintheti. Ugyancsak 6 hónap múlva fog érvénybe lépni ez, de láthatóan Iránt ez rendkívül erősen zavarja, és hát azt is látni kell, hogy Irán a maga módján megpróbál erre válaszolni. Ugye a mostani repülőgép hordozók küldése előtt Irán maga tartott egy olyan katonai gyakorlatot, ahol ugye a hírek szerint középhatótávolságú rakétákat próbált ki. Ezt ugyan nagyon sokan megkérdőjelezik, hogy ezek valóban középhatótávolságú rakéták voltak-e vagy sem. Inkább magam azon közé tartozom, akik azt mondják, hogy ez egy kis hatótávolságú rakéta volt. Ugye a közepes hatótávolságú rakétákat, azokat az 1000 és 5500 kilométer hatótávolságúaknak tekintjük, a kis hatótávolságuk pedig az 500 kilométernél kisebb rakétákat nevezzük, és így Isten igazából, ha jól emlékszem, 200-250 kilométer volt a próba. És hát természetesen hozzátartozik ehhez az egészhez Iránnak a fejlesztése, hogy lezárja a hormozi szorost, ami stratégiai szempontból azért probléma, mert ezen a szoroson keresztül zajlik gyakorlatilag világolajtermelésnek, olyan olajkereskedelmének 20-40% a különböző adatok látnak itt napvilágot, de mindenféleképpen jelentős aránya. És mint minden Iránnal, illetve Közel-Kelettel kapcsolatos esemény, egy ilyen fenyegetés, ez óhatatlanul nagyon nagy hatással van az olajára. Én azt gondolom, hogy döntően ez a konfliktus dióhéjban, és hát ha megnézzük azt, hogy az Egyesült Államokat mit tesz, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok részben Iránt figyelmeztetve, de másik hivatkozási alap egyébként a Perzsa-öbölhöz való hajó indításnak az általában a szomáliai kalózkodás szokott lenni, tehát több funkciójú gyakorlatilag a repülőgép hordozóanyaghajók indítása.
Elképzelhető ön szerint fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Irán között, hogyha Irán valóban lezárja a Perzsa-öböl bejáratát?
Egyrészt azt gondolom, hogy Irán nem tudja lezárni, és nem is igazán akarja lezárni a Perzsa-öbölt. Elsősorban azért, mert hajóval semmiféleképpen nem tudja, tehát a hajóit gyakorlatilag katonai eszközökkel meg lehet semmisíteni. Amivel igazán hatékonyan tudná lezárni, az a szakértők szerint ezek a tengeri aknák. De azt is látni kell, hogy Irán maga is ezen az öblön keresztül tulajdonképpen kereskedik, vagy küldi olajtermelésének egy jelentős részét a vásárlóihoz. Gyakorlatilag lából lőné magát egy ilyen akcióval. Itt én szerintem pszichológiai, taktikai küzdelemről van szó, és hát a másik nagyon fontos dolog, hogy az Amerikai Egyesült Államok sem gondolkodhat egy Irán elleni háborúban, különösen nem akkor, amikor, és ez döntően ez uralja ugye a híradásokat, hát Amerika elnök választásra készül, tehát nem hiszem, hogy Obama egy iraki háború lezárása és egy lezáratlan afganisztáni háború után most Iránnal szemben léphetne fel fegyveresen. Legalábbis, ami a háborút illeti, tehát az olyan háborút, amit mi klasszikus háborúként értelmezünk, tehát gondoljunk most itt akár Afganisztánra, Irakra, ilyen típusú háborúról semmiféleképpen nem gondolkodni. Az elképzelhető, hogy egyébként ezekről a repülőgépanyahajókról, illetve repülőhordozókról drónokat indít, felderítő drónokat, még azt is el tudom képzelni, ha nagyon feszült lesz a viszony, olyan olyan drónokat is tud küldeni, amelyek esetleg megsemmisítenek bizonyos célpontokat, de ez utóbbit nem tartom valószínűnek. De mindenféleképpen azt gondolom, hogy egyik félnek sem érdeke most a háborúzás, és hát nagyon fontos, hogy nem is erről szól az én megítélésem szerint ez az egész történet. Itt mindkét fél gyakorlatilag pozíciókat próbál szerezni, és minden egyes lépés gyakorlatilag ugye oda vezet, hogy valamilyen módon az olajárban ez megmutatkozik. Ilyen szempontból egyébként óvatosnak kell lenni az Egyesült Államoknak és a Nyugatnak is, tehát olyan nagyon egyszerűen nem lehet sem szankciókat, sem pedig akciókat fogadnatisítani Irán ellen.
Tános Péter külpolitikai szakértőt hallották. Az Egyesült Államok új védelmi stratégiájának kialakítását meghatározta az egy időben zajló iraki és afganisztáni háború, mondta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Szabó Gergő kérdezte Molnár Ferencet.
Egy koncepcióról, egy ilyen elméleti alapvetésről van egyelőre szó, tehát még nincs a stratégia kimunkálva, hanem majd most fognak hozzá. A másik, hogy mi vezethetett oda, hogy ilyet mondanak, azt én elsősorban az iraki és az afganisztáni háború tanulságának tudnám be. Az Egyesült Államok két olyan háborút kezdett meg, illetve konfliktusba keveredett bele, amelyet egy időben kellett végrehajtania, ami többek között és hatalmas nagy államadóságot halmozott fel az Egyesült Államok. Nem vagyok közgazdász, de ilyen 14 ezer milliárd dolláros államadósság, vagy valami ilyesmi gigászi államadósságról van szó, és ennek az adósságnak az elsődleges okozója ez a két háború, amelyet egy időben kellett volna bírni.
Ez a bejelentés Barack Obama részéről azt vetíti előre, hogy azért valamilyen konfliktusokra próbál felkészülni az Egyesült Államok, és ezzel egy időben bejelentették, hogy az ázsiai és a csendes-óceániai térségre fókuszálnak majd. Mire készülhet az Egyesült Államok?
Mindenképpen értelmezni próbálják a gyorsan változó jelenlegi, mondjam, biztonságpolitikai kontextus, amiben ma létezünk, és természetesen elsősorban ebben az esetben az Egyesült Államok létezik, amiben meg kell felelni különböző kihívásoknak. Ugye az elmúlt 10 évünk az nagyjából arról szólt, hogy a terrorizmus elleni háború lett meghirdetve, és ezzel kapcsolatosan végeztek olyan válságkezelő műveleteket, amelyekben teljesen új jellegű kihívások elé kerültek. Ennek folyamán azonban az is bebizonyosodott, hogy nem csak a nem állami szereplők által okozott nehézségekre kell választani, hanem adott esetben egyes regionális hatalmak megerősödése. Megtörtént annak a felismerése, hogy új biztonsági kockázatok és veszélyek léteznek a mai világban, de a régiek sem tűntek el. Ezért ebben a koncepcióban valóban megjelenik Ázsia, és megjelenik a csendes óceáni térség, megjelenik a technológiai fejlesztéseknek a szükségessége, megjelenik a levegőből a szárazföldön vívott hat jellegű képességeknek a fejlesztésének az igénye. Továbbra is fenn kell tartani az Egyesült Államok meghatározó szerepét a Közel-Keleten. Mindezek mellett pedig megjelenik annak a felismerése is, ami egyébként a NATO koncepciójában is ott van már, hogy ezt semmelyik ország, az Egyesült Államok sem tudja egyedül végezni.
Az amerikai lapvélemények szerint az elnöknek ez az új harcászati stratégiája része lehet a választási kampánynak.
Semmiképpen nem lehet függetlenné tenni a választási kampánytól. Egyszerre van jelen a szorító szüksége annak, hogy egy új védelmi stratégiát kell kialakítani, amely mondjuk szerintem már középtávon sem redukálódhat csak katonai kérdésekre, hanem másra is figyelni kell. Azt gondolom, hogy ebben nagyon komoly kényszerek vannak. Nem csak, hogy ilyen alapvetéseket kell megfogalmazni, mert egy ilyen koncepció megtesz, hanem bizony ki kell dolgozni a részleteket érintő terveket is, értem alatt a haderőfejlesztési terveket, a humán erőforrás terveket, a beszerzési terveket, ami ugye az ördög a részletekben van. Költségvetés ezen tervek szerint kell, hogy majd alakuljon, vagy ezeket valamilyen módon alá kell, hogy támasztja, vagy éppen nem támasztja majd. Én onnan kezdve, hogy ez költségvetési kérdés, és zárójelben megjegyzem, nem csak elsősorban költségvetési, de ugyanakkor társadalmi politikai kérdések is vannak mögötte. Természetesen a választási kampány minden egyes mozdulata érinteni fogja ezt a koncepciót, vagy talán inkább azt mondom, hogy interakcióban lesz azzal. Tehát ahogy fejlődik majd ez a stratégia, hogy ennek a kidolgozása, az hatással lesz a választási kampány, és a választási kampányban megjelenő érvek és az argumentumok, azok pedig hatással lehetnek ennek a stratégiának és a mögötte készülő terveknek az alakulására.
Molnár Ferencet az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát hallották. A The Times felmérése szerint az angolok lelkesen üdvözlik 2012-t a londoni olimpia éveként, és hajlandók elfeledni az ország gazdasági bajait a nyár nagyszabású sport eseményének idejére. Sárkezi Mátyás tudósít Londonból.
A közvélemény felmérés azt jelzi, hogy a brit lakosság háromnegyede része az olimpia heteiben vagy kint lesz a stadionokban, vagy a tévé közvetítéseken csüng, nem csak otthon, hanem baráti társasággal a 22 nagy köztéri kivetítő valamelyike előtt is. Több mint 6 millió belépőjegy már január 1-e előtt elkelt. A megkérdezettek 51%-a látja úgy, hogy az olimpiai játékok megrendezése növeli majd Nagy-Britannia nemzetközi elismertségét, és gazdasági téren is hasznot hoz. Ugyanakkor a válaszadók 40%-a szerint ilyen rossz viszonyok között kár volt milliárdokat fordítani a londoni olimpiára. Ami Anglia aranyéremeséjeit illeti, legtöbben a 17 éves műugróban Tom Daley-ben reménykednek. A helyszín rohamos ütemben fejlődik, óriási változásokon esett át a Kelet-London peremén lévő Westfield sík vidéke, amelyet nem is olyan régen még ócskavas telepek és megszűnt gyárak omladozó csarnokai tettek lehangoló látvánnyá. Imár olimpiai park zöldel itt, és benne az új stadion, a versenyuszoda, a pályakerékpárversenyek csarnoka és a buborék tetejű kosárlabda aréna. A mocsaras rét vizeit rendezett folyócskákká alakították át, a méregtelenített földbe 4000 fát ültettek. Az új vasútállomás a vonatok befutásakor óránként 20 000 utas sima ki- és beszállását biztosítja. Új bevásárlóközpont és egy sor szálloda épült a szomszédos Newham városnegyedben. Kezd megváltozni ennek a szegényes külvárosnak az arculata. Vannak persze elégedetlenkedők is, panaszolják, hogy az olimpia miatt felmentek a lakbérek, és a rendezőség nem alkalmaz elég embert az olimpiai létesítményeknél a helyi lakosságból. De az olimpiai falu ott marad kertes lakónegyedként, új óvodával, iskolával, 8000 állás lehetőség nyílik. A Stratford városnegyed főutcájának kopott üzletecskéi eltűnő félben vannak a hirtelen fejlődés következtében. A The Times riportot közöl erről, és a 75 éves Borbét, a hajdani olasz bevándorló Csifonelli bácsit idézi, aki azt mondja, már csak az én fodrászatom áll itt a régi üzletek közül, az öreg törzs vendégeim a változás miatt máshová költöztek. De hát Istenem, ezt hívják úgy, hogy fejlődés. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a felelőszerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Ignát Márk.